Isten igéjét olvasom. Zakariás próféta könyvének 9. fejezetéből, a 9. verset. Örvendj nagyon, Sion leánya! Újjong, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. Kedves gyülekezet! Boldog új évet! Feltételezem, hogy ti is viszont kívánjátok nekem, úgyhogy köszönöm szépen. A mai nap elmúlt 10 órájában biztosan sokan mondták már ezt nektek, és ti is sokaknak mondtátok. Akár rögtön évfél után azoknak, akikkel együtt ünnepeltetek, akár egy SMS-ben írta valaki, akár a buszsofőr volt olyan kedves, hogy így köszönt el, de itt az előtérben is hallhattuk egymástól. Boldog új évet! De belegondolunk, hogy amikor sokszor leginkább csak úgy fokhegyről, könnyedén boldog új évet kívánunk egymásnak, mit mondunk igazából? Tulajdonképpen 3 nagyon súlyos szót. Mert egy egész évről beszélünk, ráadásul egy teljesen új évről, amiről még fogalmunk sincs, és azt kívánjuk, hogy legyen boldog. Az egész év. Sőt, igazából nem is az év, hanem te legyél boldog az egész évben, az egész új évben, amiről még fogalmad sincs, hogy mi fog történni veled. Szóval ez egy elég súlyos mondat, és ezután a vizsgálat után egy kicsit komolytalannak, vagy még inkább a hétköznapok valóságától távolinak tűnik, hogy ezt kívánjuk egymásnak. Egyszerűbb lenne valami ilyesmit mondani, hogy élt túl a januárt, vagy valami ilyesmi reálisabb dolgot. Mégis azt szeretném, hogy ennek az Isten tiszteletnek a végén újra tudjunk egymásnak őszintén boldog új évet kivenni, de ahhoz most meg kell értenünk valamit abból, hogy mit jelent ez a boldogság, ez az öröm. És hogy hogyan jellemezhet akár egy egész évet, amiről mi magunk még semmit nem tudunk. Ezen az úton az igehirdetés alapigéje lesz segítségünkre, mert ez az ige is így kezdődik, hogy örvendj, újjong. Örvendj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya. Legyél boldog. Azon gondolkodtam, hogy nekem mi jut eszembe a boldogságról. Ahogy így gondolkodtam, biztos mindenkinek más, de nekem eszembe jut például a nevetés. Szerintem akkor vicces valami, ha az a poén, az a beszólás, az a megjegyzés, az nagyon illik az adott szituációhoz. Pont ott van a helye. Ezért szeretem nagyon a mémeket is, mert kiváló áthallások, művészi munka van mögöttük, a mémek ilyen internetes vicces képek. Igaz, az is elég szórakoztató tud lenni, amikor valami nagyon nincs a helyén, valami nagyon nem illik be a helyzetbe, de akkor is a vicc az, hogy nevetünk rajta, az a helyén van, mert erre reagál. Na, ennyit a személyes humor filozófiámról. Az is eszembe jutott a boldogságról, hogy boldogság az, amikor valami, amit elképzeltem, az sikerül. Hogy az elképzelésem az igazi helyére talál a megvalósításban. Arra is gondoltam még, hogy ilyen boldogság tud lenni, amikor mondjuk megvigasztal valaki. Hogy az, amit mondott, vagy tett, annak pont ott volt helye. Megvigasztalt, megnyugodtam tőle. Akkor is boldogok tudunk lenni, amikor szerelmesek vagyunk, és a másik, akiben szerelmesek vagyunk, az szerelmes belénk. Mert az én nagy szeretetemnek benne helye van. És az ő nagy szeretetének bennem helye van. Hát és milyen nagy szomorúság tudjuk, amikor akiben szerelmesek vagyunk, az nem szerelmes belénk, mert az én nagy szeretetemnek benne nincs helye. Láthatjuk, hogy a boldogság valami olyan dolog, amikor valami a helyén van. Ezek szerint az ember boldogsága is az, amikor ő maga a helyén van. Ennek fényében át kell fogalmaznunk egy időre az újévi jó kívánságunkat. Ha a boldogság az, hogy a helyemen vagyok, akkor ezt kéne mondanunk. Kívánom, hogy a helyeden legyél az új évben. Lehet, hogy erre nem azt a választ kapnánk a buszsofőrtől, hogy köszi, te is legyél a helyeden az új évben, hanem azt, hogy oké, szia, vagy azt, hogy mondjuk, ha végállomáson vagyunk, és van idő beszélgetni, lehet, hogy megkérdezni, hogy de mégis hogyan? És az ige nem hagy magunkra bennünket ezzel a kérdésünkkel, ott marad velünk beszélgetni. Mert azután, hogy azt mondja, hogy örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, és mi megkérdezzük, hogy de miért, mégis hogyan? Akkor így folytatja. Királyod érkezik hozzád. Ez a király az, aki jön, közelít felénk, és elhozza azt a nagy-nagy örömet és boldogságot, ami minden boldogságnak az alapvető érzése, hogy a helyemen lehetek. Érkezik a király. Adventinek tűnhet ez a rész, és valóban a karácsonyban beteljesedett az első eljövetele ennek a királynak. De nem tudom, hogy nálatok hogy zajlott a karácsony, az én karácsonyom egy bizonyos, évek óta megszokott, szép rutin szerint ment végbe. Tudtam, hogy mikor, mi következik, ismerősek voltak az ízek, sőt a legtöbb ajándékomról is tudtam, mert előre adatta már nekem őket az angyalka, csak az anyukám visszacsomagolta és becsempészte őket a fa alá. A karácsony szépsége és biztonsága és kissé kiszámíthatósága után pont az ünnepet követően most lesz izgalmas, hogy mit kezdünk azzal, amit egy hete átéltünk, megértettünk. A második eljövetel adventje még tart, és igazából a holnaptól újra beköszönő hétköznapokban, a teljesen kiszámíthatatlan új évben lesz tétje mindannak, amiről az ünnep alatt hallhattunk, hogy egy bizonyos király az, aki miatt örvendhetünk, aki miatt újjonghatunk, aki a helyünkre visz minket az új évben is. Lehet, hogy először leszel ezen a helyen, lehet, hogy már voltál ott, és ezért tudod, hogy most máshol vagy, és hiányzik ez a hely. De lehet, hogy most is ott vagy, és jó most úgy kezdeni ezt az évet, hogy megerősödsz benne, hálát adsz érte. Két kérdést fogunk feltenni. Ki ez a király, és hol van ez a hely, a te helyed? Először is, ki ez a király? Zakariás próféta könyvében egy messiás jövendőléssel találkozunk, amikor ezt az igét olvassuk. A messiás felkentet jelent, mint ahogy a királyt is felkenték. Királyod érkezik. Érkezik a messiás. Ez a király az, aki elhozza ezt az örömet, és aki a helyedre visz. Az elsőnek felolvasott igeszakaszban azt láttuk, hogy Jézusban ezt a messiást ismerte fel Keresztelő János és az első tanítványok. Keresztény hitünk szerint ez a messiás Jézus Krisztus. De szögezzük le, hogy csak azért, mert egy ötödéves teológus most azt mondja a templomban, hogy keresztény hitünk szerint a te életedben, a te saját helyedre ez a Jézus tud téged vinni 2019-ben, Keresztelő János szerint, keresztény hitünk szerint, az apostoli tanítás és az egyházatyák szerint, a te életedben Jézus az, aki a helyedre tud vinni, ezt nem várja el tőled Isten. Hogy csak ezért, mert én most ezt mondtam, meg az apostoli tanítás ezt mondja, ezért te ezt elhidd. Nem. Isten nem várja el, hogy te ezért ezt igazságnak tartsd. Mert Isten tudja, hogy milyen embernek lenni. Igazából ő találta ki, mi az, hogy ember. Ki is próbálta, mi az, hogy ember. És amikor Jézus a földön járt, nekem úgy tűnik, hogy nem azt a nézetet támogatta, hogy tartsunk valamit igazságnak csak azért, mert egy tradíció, vagy csak azért, mert egy tekintély azt mondja, hogy ez igaz. Úgyhogy nem, Isten nem várja el tőled, hogy csak azért, mert én most ezt mondtam, vagy csak azért, mert a Biblia ezt mondta. Te igazságnak fogad ezt el. Nekem a nagyszüleim is lelkipásztorok voltak, és az édesanyám is lelkipásztor, és én azt gondoltam kiskoromban, jó, nem annyira kiskoromban is, még azt gondoltam, hogy Isten megelégszik azzal, hogy én majd tőlük hallok róla. Tőlük hallok majd Jézusról is. Azt gondoltam, hogy Isten foglalkozzon csak azokkal, akiknek nem nagy lelkipásztorok a nagyszülei és az édesanyjuk. Hozzájuk tényleg oda kell menni, el kell mondania, hogy ez az egész igaz, de nekem elmondják, ráadásul hozzám közel álló, akiket szeretek, olyan emberek mondják el, megbízható tekintély mondja azt, hogy igaz. De ő nem érte be ezzel. Isten az én életemben is, az ő saját lelke által tett, és tesz bizonyságot arról a szívemben, hogy az én életemben is Jézus az a király, aki el tudja hozni ezt az örömet, aki a helyemre tud tenni. Úgyhogy ti is a saját életetek, a saját értelmetek és érzéseitek szemszögéből nézzetek rá erre a kérdésre. Valóban Jézus az a messiás, a Zakariás ígében és a te életedben? Lehet, hogy hited szerint ez már nem kérdés számodra, nem nyitott ajtókat szeretnék döngetni. De nekem olyan jó volt ebben a prédikációra való készülésben, hogy a nyitott ajtón bejött Isten lelke, és ezeket a dogmatikai hitigasságokat újra megtöltötte tartalommal. Akkor lássuk először a jövendőlést. Azt mondja Zakariás, hogy ez a király, ez a messiás, igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamár csikó hátán. Kezdjük ott, hogy alázatos volt-e Jézus. Nem berobbant, hanem megfogant. A kisgyerekeket tette meg példának. Drágább volt neki az özvegyasszony két fillérje a gazdagok kincsénél. Nem szállt le a keresztről, amikor csúfolták. Feltámadása hangos és jogos bizonygatás helyett csendes volt, és nem a főpapok, hanem az asszonyok előtt történt, akik abban az időben jogilag nem is számítottak tanúnak. Igen, alázatos volt Jézus. Szamárcsikón ült-e Jézus? Hát igen, virágvasárnap szamárcsikó hátán ült, de ez nem túl nagy szám, mert ha Jézus el akarta volna hitetni, hogy ő a messiás, és van egy ilyen profécia, hogy a messiás majd szamár háton fog bevonulni, hát akkor én is azt mondanám, hogy ez még egy viszonylag egyszerűbb jövendőlés, gyorsan beteljesítem, hozzatok egy szamárcsikót, valamiért ez van odaírva. Nem ez a lényeg, hogy szamárcsikón ült, hanem az, hogy igent mond Istennek akkor is, amikor Isten valami mást kér. Hogy ő a parázna nőt nem megkövezi, hanem beszélget vele. Hogy ő ilyet mond, hogy a boldogok, hogy azok a boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Nem a világhoz igazodott akkor sem, amikor mesterként megmosta tanítványai lábát. És akkor sem, amikor szamárcsikóra ült. Igen, igaz, hogy szamárcsikón ült, mert igen, igaz, hogy engedelmes. Végül igaz volt-e és diadalmas. A héberben nyelvtanilag ez úgy tudnánk ki kell fordítani, hogy igaznak nyilvánított és megszabadított. Megtapasztalta, hogy Isten igaznak nyilvánítja. Igaznak, amikor sokan akkor is és ma is hazugnak, mondják őt. Azt mondják, hogy Jézus, amit te mondasz az Istenről, az nem igaz. Mert a törvény, mert a császár, vagy mert nem létezik. Hazudsz, nem ilyen az Isten, amit te mondasz. Úgyhogy keresztre feszítünk ez a büntetésed Isten káromlásért. És Jézus harmadnap feltámadt. Ne hozd meg azt az elfogult döntést, hogy nem tartod lehetségesnek a feltámadást. Igen, különleges. Igen, egyedülálló. Ez a lényege. Szóval Isten Jézus feltámasztásával azt mondja, hogy azoknak, akik keresztre feszítették, azoknak nincs igazuk. Jézusnak viszont igaza van. Azt mondja, tényleg rólam beszélt, és én aláírom, amit mondott. Igaznak nyilvánította, és megszabadította őt Isten. Örvendj nagyon, Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. Igen, ez a profécia szólhat Jézusról. Igaz rá. De ez nem jelenti azt, hogy az is igaz rá, hogy a te saját életedben ő az a személy, aki miatt örülhetsz és újonghatsz annak, hogy a helyeden vagy. Ahhoz, hogy ez is igaz legyen rá, nem más szemszögéből, hanem a te saját szemszögödből. Meg kell néznünk, hogy hol van ez a hely, a te helyed. Mert ott vagyunk boldogok, ahol a helyünk van. Ahogy egy vicc a kontextusában, az elképzelés a megvalósulásban, a vigasztalás a megfelelő szóban, tettben, a szerelem a viszonzásban. Te akkor vagy a helyeden, amikor azonosulsz azzal, akinek Isten lát téged Jézusban. A felolvasott részben Simon Péterből Kéfás lesz, a kételkedőből hívő. Keresztelő János sem azokra a nevekre hallgatott, amiket a világ mondott neki, ahogy a világ hívta őt, Krisztus, Illés, próféta, hanem mert önazonos lenni, betölteni azt, aki ő maga Isten szerint. Az örül, az a boldog, akit elvezet Jézus a helyére, abba a valójába, akinek az Isten látja őt. És miért ő az egyetlen, aki el tud ide vezetni? Miért Jézus az egyetlen, aki el tud ide vezetni? A Zakariás korabeli messiás váradalmak szerint ugyanazt a megszabadítást terjeszti ki a király az ő népére, amit ő maga is megtapasztalt. Ő az egyetlen, akit büntelenként nem tartott fogva a halál, hanem saját igazságáért megszabadult tőle, hogy ugyanezért az igazságért, az ő igazságáért, a benne való hit által minket is részesítsen ugyanebben a megszabadulásban. Megszabadít, azaz elvesz tőled mindent, ami elválaszt téged a helyettől, a boldogságottól, az Isten szerinti énettől. Azért bízhatjuk rá ezt az évünket is, mert még meg sem születtünk, mikor már elkészítette a helyünket. És ez a hely, ez nem ítéletre készült a kereszten, hanem irgalomra a kereszt tövénél, ahol belebocsátkozhatunk ebbe az igazságba, és odaadhatunk Jézusnak mindent, ami elválaszt minket attól, aki ennyire szeret minket, és attól, aminek ő lát bennünket. Azt mondja keresztelő János, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ezért kívánhatunk egymásnak boldogságot egy olyan évre, amiből még egy teljes napot sem éltünk meg, mert boldogságunk forrása, Krisztus váltsága kiapadhatatlan, és a hely, amit nekünk készített egész évben, bármi történjék is velünk, tisztán vár minket. Az új évben is bármikor a kereszt elé járulhatunk, és ott Jézus minket engesztelő áldozatában a helyünkre kerülhetünk újra és újra, megvalva, rácsodálkozva és másoknak is elmondva azt, amit András Kéfásnak. Megtaláltuk a Messiást. Amen.
Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy elküldted Jézust, a fiadat, hogy megmutattad bennem, hogy mi a helyes. Megmutattad benne magadat, megmutattad benne azt, hogy emberré lettél és együtt érzel velünk. Hogy hogy megváltottál bennünket, megmutattad, hogy mekkora ajándékot adtál Jézusban nekünk, és köszönjük, hogy valóban a te lelked győz meg arról bennünket, hogy Jézus a Messiás, és nekünk is az út, az igazság, és az örök élet. Győz meg erről bennünket, és légy velünk, Urunk, és hadd, hogy a helyünkön legyünk. Így hozzuk eléd az egész évünket, Urunk. Légy velünk akkor is, amikor ez nyilvánvaló. Légy velünk a kétségekben, a fájdalmakban, a félelmek között is. Az örömben, az újongásban, attól, hogy meg tudjuk élni a pillanatot, amit adtál nekünk. De imádkozunk nem csak magunkért, hanem a gyülekezet közösségéért. Erősíts meg, újíts meg bennünket ebben az évben is, hadd, hogy tudjunk téged szolgálni, az evangéliumot élni és vinni, szerte a környezetünkbe, mindenhova. Imádkozunk azokért a közösségekért, gyülekezetekért, akikkel kapcsolatban vagyunk, a testvér gyülekezeteinkért. Imádkozunk az egész református gyülekezeti közösségért, a magyar népért, keresztjénekért az országunkban is világszerte, hadd, hogy tudjunk róla bizonyságot tenni és hűségesek lenni. És kérünk az egész világért, a városért, azokért, akik nem ismernek téged, akik keresnek. Urunk, mutatkozz be nekik, érd el ezeket az embereket is. És hadd legyen a gyülekezetünk egy olyan otthon, ahol valóban lehet találkozni veled, megnyugodni, megpihenni a ti jelenlétedben. Hallgass meg bennünket, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk hozzád, Urunk, amire Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké.